Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MOL Move hűségprogram. Nyisd meg a MOL Move appot, a profilodba belépve add meg a Sport TV promóciós kódot, és tankolj MOL Evo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a Sport TV promókóddal most még jobban megéri MOL Move tagnak lenni.
Vége a reklámnak, jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös futball podcastja, állandó beszélgetőtársa Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeri Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Túl vagyunk ugye a BL8-at döntő visszavágók első felén, és hát kezdjük egy önvallomással, mi ugye decemberben Matyival összeraktuk a negyeddöntők mezőnyét már a sorsolás ismeretében. Egyelőre ott tartunk, hogy egyikünk áll 4-ből 2-vel, másikunk áll 4-ből 3-mal. A rontás az melyik közös. Melyik? Nem te állsz jobban.
Ajjá. Na jó, de én tippelni sosem tudtam.
A rontás az közös, az egyik. Ugye be kell vallani, hogy a Tottenham Juventus párhazol mind a ketten a Spurs-t juttattuk tovább.
Ellentétben bocsánat, azért tegyük hozzá, hogy tényleg a világ egyik legrosszabb tippelője vagyok, de ezt Twitteren mindenki leellenőrizheti. Tegnap megkérdezte valaki, hogy mit tippelek a Tottenham Juventus meccsre, és azt mondtam, hogy a szívem az 1-1-et, az eszem az 1-2-t diktál, ez visszakereshető és megtalálható. Most kicsit verem a vellemet, de ez a tipikusan a vaktyúk is talál szemet esete volt, úgyhogy valószínűleg legközelebb ilyen 2040-es években lesz hasonló találatom.
Ez ilyet érte, hogy a főnököm kérdezte meg tegnap, hogy mire mernék fogadni a Tottenham Juventuson, én mondtam, hogy semmire. De ha nagyon mondanom kell valamit, akkor valahogy a Juventus fog továbbjutni, meg nem tudom mondani, hogy mire alapozom. Ettől még tény, hogy decemberben mi halálkomolyan mind a ketten a Tottenham továbbjutását mondtuk. Ugye a másik, ami tévesztés volt, az a terészedről volt, méghozzá a Real PSG párhazban. Paris Saint-Germain mondtál, így van.
Micsoda dőreség volt.
És mi múlt? Akkor mi múlt az, hogy a PSG kérdését fogjuk arra, hogy nem tudsz tippelni, és akkor ez további...
Hát ez minden bizonnyal marha nagy szerepet játszott benne, mert ha tudtam volna tippelni, akkor lehet, hogy nem esnek ki. De komolyra fordítva a szó, ez ugyanez, mint amikor tavaly volt az a oltári nagy égésük, hogy ugye 4-0-ra nyertek otthon, és aztán kiestek a Barcelona ellen. Azt a visszavágót sem lehetett szerintem egy tényezőre felhúzni, hogy egy tényező miatt kaptak ki, ugyanúgy ezt a mostani kiesés sem. Nyilván azért a legtöbb búj az Unai Emery-re mutogat, szerintem abszolút jogosan. Én egy kicsit meglepődtem a kinevezésekor, mert nyilván az játszott főszerepet, hogy a Sevillával ugye nyert több Európa Ligát, és hogy adott esetben képes Európában jól teljesíteni a csapataival, hiszen a Paris Saint-Germainnek ez a egyáltalán nem titkolt célja, hogy megnyeri a Bajnokok Ligáját.
De mi más célja is lehetne, tehát...
Persze.
Pont az Ümivel beszélgettem tegnap Mélyes Gabival, a Manchester City kapcsán még nyilván hasonló fejlődési folyamatot járt be, mint a PSG. A Citynek ma már egy angol bajnoki cím az nem feltétlenül jelent akkora kihívást, mint mondjuk egy BL győzelem. Hiszen öntik bele a pénzt, és 40 év után első bajnoki cím oké, a következő bajnoki cím még oké, de most már azért...
Ez nem... Szerintem egy angol bajnoki cím sokkal többet ér, mint egy francia pont az amerikai...
De nem azt, nem, most csak a kihívás jellegére mondtam. De a PSG-nek aztán meg pláne nem kihívás egy francia bajnoki cím most már.
Persze.
Tehát nekik egyértelműen csak a BL lehet kihívás és tét, és azért ennek kapcsán szerintem inkább azt érdemes nézegetni, és én ezen gondolkoztam tegnap, hogy ugye 2011-ben kezdte el a Katar beleönteni a pénzt a Paris Saint-Germainbe. Ugye azóta eltelt most már 7 év, elfogyasztott a PSG 4 edzőt, ugye Emery a negyedik, ha jól számolom ebben, mert ugye Kombuáréval kezdték, még ő 2 hónapig volt. Uh-huh. Utána jött Ancelotti, utána jött Blanc, és aztán Emery.
Igen.
Ez a 4 edző,
egyáltalán nem olyan négy nagy néváncsolt itt leszámítva, mint akit ugye a klub elvileg akart.
Igen, de még ideig nem is akartam eljutni egyelőre. Ez a négy edző emlékeim szerint talán még csak egy BL elődöntőt sem tudott összehozni. Szerintem nem, ebben hát a periódusban állandó, negyed döntő volt.
Negyed döntők voltak, és Emeryvel sikerült most sorozatban kétszer visszalépni. Ugye mind a kétszer nyolcad döntő volt.
Igen, igen. Tehát ez kevés.
Azért ne feledjük, hogy azért Ancelottinál ott, ha jól emlékszem, Barca egy idegenben szerzett gól a mencsok tovább a negyed döntőben. Tehát az egy elég szoros. Hmm. Elég szoros volt, de ahhoz képest igen, a visszalépés az megkérdőjelezhetetlen, miközben ugye azért a befektetést aztán majdnem évről évre mindig tekerték felfelé.
Igen, hát ugye ez alatt a 7 év alatt azt hiszem ilyen 950 millió euró környéki összeget öntöttek bele az átigazolásokba, és ugye erre jönnek még a játékosokkal kapcsolatos egyéb költségek, mint például a fizetés, meg a sollók. És nem látod az eredményét. És ugye csak egy kontraszt, ugye mindenki szokta volna, hogy mert a Real Madrid galaktikusok igazolás, meg minden ilyesmi. A Real az ilyen 500 pár 10 millió eurót költött ugyanezen intervallum alatt a játékosokra, és nyert 3 BL-t.
Uh-huh. Hát ezt is ketté kellene mondani, hogy ha az új gazdag klubokat nézzük, ugye a Chelsea-nek mennyi volt? Azt hiszem 9 évbe tellett Abramovich érkezése után, hogy megnyeri a BL-t. Ugye Manchester City-nek 10 év, Manchester City-nél nyáron lesz 10 éve, hogy jöttek a emlékségekbeli tulajdonosok.
Ugyanakkor a City-nél...
Nekik még nem sikerült megnyerni a BL-t, de még sikerülhet ebbe az idényben. Ugye a Paris Saint-Germain-nél 7, most az alsóhangon is 8 év lesz.
Oké, de ha ezt a párhuzamot veszed, és ebből... Mondjuk vegyük a City-t. Az a City-nél legalább 2010 utántól egyfajta tervszerűség is megfigyelhető.
Ezt akartam mondani, hogy a Paris Saint-Germain egyébként annyival előrébb áll a City-nél, hogy a City-nek ugye az a BL-be kerülés sem sikerült olyan gyorsan és zökkenőmentesen, mint az sikerült a Paris Saint-Germainnek, de ezt ugye visszavezethető arra, hogy a honi riválisok sokkal erősebbek. De azt láthattuk, hogy a City-nél is volt egy ilyen boldogtalan leigazolós időszak, azért, hogy a projektnek legyen egy neve, meg fénye. Viszont ebben benne van az a visszaesség, ami a Paris Saint-Germainben még látszólag mindig megvan, hogy úgy akarnak egy hosszú távon egyeduralkodó, vagy legalábbis az elitbe tartozó csapatot építeni, hogy közben minél előbb akarják a sikert, és a kettő az szerintem részben azért üti egymást ez a felfogás, hogy gyorsan vásárolunk sztárokat, és gyorsan akarunk mondjuk BL-t nyerni, de közben mondjuk 10 évig, vagy 20 évig, vagy tök mindegy, amíg világ, addig a világ elitbe akarunk tartozni, mert ez nem feltétlenül így működik.
És gyorsan, és azután rész nélkül is néha. Tehát, mert a City-nél például, ha már ezt a példát követtük, ott azért Beginisztáin...
Bocsánat, még annyi, hogy a feleségem most írt, boldog nőnapot mindenkinek.
Jaj. Oké, ezt te felejtsük el, igen. De hogy Beginisztáin azért sokkal logikusabban igazol, főleg Guardiola érkezése utántól, mint teszik azt Párizsban bármikor is. Tehát én nálam az nem logikus igazolás, hogy megveszünk Mbappét és Neymart több 100 millió euróért, ugye Mbappét még csak kölcsön vették egyelőre, és aztán mi van? Tehát hogy néz ki a személyzet mögöttük?
Ez így van. Attól függetlenül, hogy szerintem lett volna olyan edző, aki talán többet kihoz ebből a csapatból, aminél egyébként is azt érzem, hát az első meccs az egy nagyon jó, ott az Neymaron látszott ez, hogy nagyon sok olyan játékos van ebben a csapatban, aki mintha úgy érezni, hogy neki kell mindent megoldania, vagy neki kell mutatni egy kis cselt, egy kis ezt, egy kis azt. Most ez Neymar sérülése miatt ez, mintha most a visszavágon ez meg így szétoszlott volna ez a, hát nem is tudom, minek mondjam, nem felvágás, de Cavani például nem passzolt egyszer sem a meccsen Mbappénak vagy Di Mariának, Di Maria egyszer passzolt Mbappénak, Mbappé meg egyszer passzolt Di Mariának. És gyakorlatilag ez a kritika éri nagyon sok helyen a csapatot, hogy nem úgy csapatként játszottak, hanem mint 11 egyénként futballoztak. És ez nem tudom, hogy ez mennyire Emery hibája, vagy hogy ez valami taktikai probléma lehetett, vagy egész egyszerűen az, hogy nincs meg az a tekintélye, hogy átverje a saját akaratát a csapaton, és annak ellenére mondjuk azt játszassa a játékosokkal, amit ő szeretne. Tehát mondjuk teszem azt, Henkes a triplázós idényben olyan voltak olyan szép időszakok, amikor Robben nagyon szépen visszazárt védekezni, és ez nyilván nem magától csinálta, hanem ezt beleverték a fejébe, hogy ezt kell csinálni. És ő is egy öntörvényi fickó, de valahogy mégis Henkes rábírta. És mint hogy Emerynek ez nem sikerülne a Paris Saint-Germainben, hogy gyerekek, itt 11 embernek kéne húzni az igát.
Azt gondolom, hogy az öltözőben Emerynek nincs meg az a fajta tekintélye, ami egy vezetőedzőnek meg kellene, hogy legyen lennie. Hú, de szépen mondtam, de mindegy. És ez inkább, hogy mondta, azokat már két kérdést tennék föl. Az egyik az, hogy lesz-e edzőváltás a PSG-nél legkésőbb a szezon végén?
Lesz.
Jó, oké. A másik, hogy amit mondtál, hogy Ancelotti kivételével egyszer sem ment oda az az edző, akit szerettek volna igazán. Mire vezethető az vissza, hogy miért nem akarnak az igazán nagy nevek a Paris Saint-Germainnél dolgozni? Mert nyilván azt nem lehet mondani, hogy a pénz miatt. Mert azt szerintem nem zavarna egy edzőt se, hogyha túl sok pénzt kap.
Persze, de nyilván vannak azért olyan időszakok, ugye például Guardiola távozásakor is ez volt az érzésem, hogy azért vannak olyan időszakok, amikor rosszul jön ki, amikor akarsz valami sztáredzőt, de mindenki le van kötve éppen. És aztán ugye a Bayern, nem azt mondom, hogy jobb hiány, de nem biztos, hogy Guardiola után Ancelotti lett volna az első választás. Tudom, hogy aztán az volt, hogy legyen olyan Ancelotti, vezesse le ezt a generációváltást, és aztán majd jön egy fiatalabb edző, aztán ugye ez nem jött össze. Tehát nyilván benne van az is. A másik, meg az, hogy amiről szerintem beszéltünk, biztos, hogy benne van egy-két komolyabb szakember fejében az, hogy főleg minél korábbra megyünk vissza be a katari időszakba a Párizsnál, hogy kapkodnak, öntik bele a pénzt, viszonylag látszagos koncepció nélkül, mégis valami nagyon sokat irreálisan magasak az elvárások, és a végén úgyis az edzőn fog csattanni az ostor.
Szerinted mekkora hatalma van egy edzőnek a PSG-nél? Dobogón van-e a csapat ügyeit bevaló beleszólást, illetően az edző most?
Most biztos, hogy nem. De itt is, tehát azt mondom, hogy nekem azt
mondjuk érzem, a Kelei film meg a sportigazgatón kívül Neymar mondjuk a harmadik?
Hát lehet azt mondani, nyilván. Tehát már az, hogy mintha azt csak reggel olvastam ilyen fél álomban, hogy Marquinhos arra kérlelte Neymart, hogy maradjon a kiesés után. Tehát, hogy ez tényleg így volt, és ez valami nyilatkozat volt, tehát gondolom visszakereshető a forrás, hogy egy BL kiesés után már könyörögni kell egy augusztusban szerződtetett játékosnak, hogy itt ne menjen el. Ez elég egészségtelen helyzetnek tűnik.
Ez a Márke tegnap is már ugye nyilván persze megfelelő célányultsággal azt írta, hogy ez a meccs Neymarnak volt üzenet, ha BL-t akarsz nyerni, ide kell jönnöd. Tehát körülbelül ez volt, most pontosan szó szerint nem tudom idézni, de ez volt az üzenet Neymar felé is.
Aha.
Nyilván azért a Reálnak is ott van az a része, hogy neki is azért kell lassan egy arcot keresni a Cristiano Ronaldo utáni időszakra. Hogy a PSG-nek annak kell egy arca a jelenre is, nem hogy a jövőre. Mert azért...
Bocsánat, a kattogásért csak itt a nagy kortya.
Azért attól félek, hogy Paris Saint-Germain, hogyha mondjuk Neymar elmegy. De még ha marad, akkor sem vagyok benne biztos, hogy Neymar be tudja tölteni azt a fajta szerepet, amit mondjuk Angliában úgy hívnak, hogy franchise player. Mert nem érezni benne azt a fajta azonosulást, ami egy ilyen szerephez kell.
Valami közösségi médián egyébként posztolt valamit, gondolom udvariasságban, hogy nem baj, fiúk, hajrá, PSG, stb.
És a másik, ugye, akit ennek lehetne szánni, vagy ezeknek lehetne szánni, mert többet is lehetne mondani, ugye Verratti most megint bebizonyította, hogy indolens ehhez a szerepkörhöz.
Igen, itt is nem tudom, hogy, mert ugye ez már mennyi a harmadik kiállítása volt a kieséses szakaszban, ha minden igaz. Itt ugye a rutint emlegették, hogy itt is ez is megmutatkozott, hogy a Real Madrid rutinosabb a Paris Saint-Germain, nem.
De szerintem az, az nem évek
múltával szerintem az egyre üresebben cseng ez a rutin.
Hát egyrészt azért Verratti-nak nem ez az első, meg nem ez a második szezonja a BL-be. Egyszer. Kétszer. Ahhoz nem biztos, hogy rutin kell, vagy nem biztos, hogy 24-5 évesen kell már erről beszélgetni, hogyha van egy sárgád, amit összeszedsz már tök megérdemelten, utána nem akarod a bíró fejét levenni egy vélt vagy valós sérelem okán. És ez mint az állat úgy ment oda, tehát mint hogy egy ilyen falusi foci meccsen lettél volna, és akkor megrohamozod a bírót. Mire gondolt? Pláne egy német bíró nem mire gondolt. Tehát a német bírók ez nincsenek szokva a Bundesliga-ba, hogy így rárontanak, mint a vadállat. Ha egy spanyol vagy egy portugál bíró ezt megcsinálja, ott még az is lehet, hogy nem lett volna sárga, hiszen ott megszokták ezt a temperamentumos viselkedést. Na de basszus, ezt a meccset Felix Brich vezette, Verratti meg olyan volt, mint aki kifordult volna önmagából abban a pár másodpercben.
Igen, ezt sem tudom, hogy ez is annak lehet a hiánya, hogy esetleg az edző nem sikerült, az edzőnek nem sikerült mondjuk fegyelmet vagy nyugalmat sugározni a csapatra, illetve a pályán belül nem volt mondjuk egy olyan vezéregyéniség, ugye elvileg Thiago Silva csapatkapitány, aki kézben tudja tartani mondjuk az ilyen helyzeteket.
És visszatérve még egy gondolat erejé, ugye azt kezdtem mondani, hogy többen is vannak, akik arcok lehetnének. Mbappé is lehetne arc, de valamiért ezt az idényét én nem érzem annyira jónak, mint amilyen az előző volt a Monakóval.
Hát egyáltalán nem jobb szerintem. Ehhez képest mondjuk szerintem a márka az elég, majdnem az ocsmány szót használtam, kritizáltam, mert azért mindig ne felejtsük, hogy egy 19 éves
igen, de azt abba egyetértünk, nem, hogy 19-es, oké, de mintha a fejlődési íve azért az megtört volna. Nem, és nem olyan meredek, mint mondjuk volt Monakóban.
Én nem igazából nem gondoltam arra, hogy ő most egy lépcsőfokkal még feljebb fog ugrani a Paris Saint-Germainnél azonnal, hiszen egy új csapathoz került, új társak közé, adott esetben új szerepkörben is kell játszania, ha nem is minden meccsen. Tehát azt mondom, hogy még részemről talán az ő rajta van a legkevesebb felelősség, hogyha ezt így szét lehet osztogatni, de visszatérve például nem mondom, hogy Rabiot is olyan lenyűgözően futballozott, és ugyanez volt egyébként szerintem ugyanez volt vele tavaly is, hogy a Barcelona meccsen elképesztően jól játszott, aztán a második meccsen meg nem tudom mit, valami útját vesztett tínédzser, pedig ő már nem tínédzser. És most ugyanez volt megint a Real elleni párharcban szerintem.
Jó, és a másik, amit már én érzek a Paris Saint-Germainben, amit te mondtál korábban, hogy folyamatosan kapkodnak. Tehát most megvan a kiesés, és már megint jön az, hogy Kelaifi azt mondja, hogy nem változtunk a politikán, ugyanígy öntjük bele a lét. És akkor már lehet látni azt, hogy akkor most jön az, hogy harcolnak egy frankót a Real Madriddal a kapusért.
Megdom, most valami középpályára fognak igazolni valami eszeveszett összegért.
Kit?
Jó kérdés, de mondjuk Verratti Rabiot mellé még kellene minimum egy jó középső középpályás szerintem.
Hát kéne, persze. Csak lassan nem tudom, hogy kinek a puzzle-ját próbálják meg összerakni, mert ez a csapat sokszor a PlayStation futballra emlékeztet, hogy összerakunk 11 jó játékost, és akkor majd így a joystickkal ellavírozunk vele.
De azért tegyük hozzá, hogy szerintem még, tehát szerintem a Neymar átigazolással és a idén nyári Bappé átigazolással valahogy még át fogják nyomni magukat itt a pénzügyi fair play-nek a kiskapuin. Viszont abban már nem vagyok biztos, hogy van mozgásterük egy újabb 100-120 milliós, 150 milliós játékos szerződtetésére.
Csak akkor, hogyha valakit elad, ha valakiket nem, eladnak.
Igen, azt szeretem mondani, ha csak nem tartanak valami elképesztően nagy kiárusítást, mert egyrészt megvan a veszély annak szerintem, hogy az UEFA nem fogja névértéken elfogadni, vagy beszámítani a szponzorációs pénzeik egy részét.
Meg is érteném.
Most arra utalok, hogy ugye a pénzügyi fair play-nél előfordulhat az, hogy az UEFA vizsgáló biztosai úgy látják, hogy különféle összefonódások miatt egy szponzori szerződés túl van árazva, tehát mondjuk tegyük fel katari tulajdonú csapatot egy katari cég szponzorál, akkor azt nem számolja el olyan, nem számolja el névértéken, tehát ez is benne van. Ugye az, hogy kiestek a nyolcad döntőben, nyilván az is némi bevétel kiesést jelent emellett. És amit szintén felvetettek, hogy, hogy a VB miatt azért nem biztos, hogy itt olyan nagy pénzeket lehet majd akasztani nyári túrákra, hiszen azért júliusban még sokan nem lesznek a csapatnál.
Hát igen, ez így van.
Tehát ott átcsapattal nem biztos, hogy lehet mindenféle gálameccseket játszani.
Szerinted kibírja addig El Khelaifi, hogy BL-t nyerjenek, vagy hamarabb lép le?
Mármint meddig, jövő évig?
Ameddig BL-t nem nyernek.
El Khelaifi az... Tehát ő szerintem ő nem jelentős szereplő a Paris Saint-Germainnek, de ő szerintem egy cserélhető puzzle ebben a darabban, hiszen nem ő a tulajdonos.
De ő van előtérbe
tolva. Ő az arca, ő mondjuk a tulajdonosnak
jó,
az
arca. Akkor kibírja ez a katari szponzori háttér addig türelemmel, amíg a PSG BL-t nem nyer?
Jó kérdés, hogyha abból indulunk ki, hogy a tehát abból indulunk ki, hogy a katari államnak a Paris Saint-Germain az gyakorlatilag egy ilyen marketing eszköze. Most, hogy a katari állam lehetőségeit nézzük, akkor ez a 8 év alatt elköltött, vagy 7 év alatt elköltött mennyi durván 1 milliárd euró, ez furcsa, de ez nem tűnik sok pénznek nekik. Abban a kontextusban viszont sok pénznek tűnhet nekik, hogyha ennyi pénzért rajtuk röhög a világ. Akkor mondhatják azt, hogy ennek így ebben a formában nem igazán van értelme, de amíg a pozitív PR része az súlyozza, vagy hogy mondjam, nagyobb, mint a negatív, addig nem hiszem, hogy kiszállnának ebből a bizniszből. És most aztán az embargó és a VB miatt még szerintem kell nekik mindenféle arculatépítési eszköz, amit csak meg tudnak engedni maguknak.
Oké, okay, ez nyilván, hogy ez 2022-ig fenntartható ez a modell, vagy tarthatják fenn akkor a te elméletet szerint a modellt mindenképpen?
Hát én azt mondom, hogy addig igen.
Na de ha addig se nyernek semmit, lemegy a VB a sivatagba, utána már akkor nekik gyakorlatilag semmire nem kellhet a PSG.
Hát utána előfordulhat, hogy kiszállnak belőle. Ugye az, hogy egy csapatnak elvileg olyan tulajdon, vagy olyan tulajdonosan, amiknek elvileg végtelen a pénztárcája, végtelen mélység a pénztárcája, az még nem is jelenti azt, hogy mindig belenyúlk el. Ugye Malagának is volt vagy van a katari királyi családból, egy emírség, nem is tudom, uralkodói családból tulajdonosa, annak a, vagy neki nem tudom mekkora éppen a vagyona, de hát nem lehetne azt mondani, hogy iszonyatosan lapátolná a pénzt a Malagába. Szerintem egy idényük volt, amikor nagyon sok pénzt elköltöttek, és most Kasszorla, meg Tudala.
Most lapátolják lefelé magukat a B-ligába.
És aztán azokat az embereket, meg Fandisterről is volt ott, nem?
Volt.
És akkor ezeknek az embereknek talán 80%-át ezt egy év alatt, egy év után el is adták.
Hát most meg szépen tartanak a B-osztály felé.
Igen.
Viszonylag lendületes és megfeszített munkával.
Úgyhogy én azt mondanám, hogy azért még 4 évig biztos, hogy számíthatunk arra, hogy a katari oké.
Még egy dolog jutott eszembe meccs közben. Én szoktam hinni abba, hogy általában nagy eredmény csak olyan klub tud elérni, amelyiknek vannak mélyre nyúló gyökerei, saját futball kultúrája és elég nagy hagyománya. Na most ezek közül pártján a PSG-nél baromira nem látok. Ugye szerinted belejátszik az eredmény, vagy ez túl romantikus?
Túl romantikus.
Elképzelés sor a mai világban már.
Ez szerintem túl romantikus.
Mert hogy?
Mert szerintem ennél gyakorlatilasabb indokok döntöttek a kiesésről. Tehát, hogyha a milyen gyökeredző futballkultúra hiányát kérik számon, akkor mondhatjuk azt, hogy viszont a játékosok, mint egy csapat egésze, egy mélyebb futballkultúrából érkeztek, vagy nevelkedtek, vagy szocializálódtak az edzőtől kezdve. Esetleg lehet azt mondani, hogy a tulajdonosi réteg nem érti meg annyira a futballnak a mozgását, és esetleg mindenre azt a megoldást látja, hogy akkor egy centivel, vagy két centivel, vagy öt centivel vastagabb pénzköteget dobunk a problémás területre, de ebben sem vagyok biztos, mert hogyha azt nézzük, azért a City tulajdonosairól sem lehetett azt elmondani, hogy iszonyatos jártasságuk lehetett, vagy iszonyatos jártasságuk volt a futballvilágban, még akkor is, hogyha volt az emiségekben, vagy van nem az emiségekben klubjuk. Mégis azért egyébként nem, ha az átigazolásokon túlnézzünk, főleg az elején a kapkodásnál, azért nem menedzselték rosszul a klubot, szerintem. Meg mondjuk a City-nél nem is volt jellemző az, hogy folyamatosan rúdosták volna ki az edzőket.
Nem. Ez ugye Mancini.
Hát Hughes-zal kezdtek.
Volt Mancini.
Aztán Pellegrini, és aztán
Gagliola. És ez hosszabb időtáv, mint amit a PSG-nél.
Igen, hát ez 10 év.
Az edzők, igen. Tehát az kettővel hosszabb.
Tehát azt mondom, hogy ez az elit futballban az a nagyjából 2,5 éves élettartam egy edzőnél.
Az meg még úgy összességében rendben is, ha csak Gagliolát nézzük, ő is 3 éves szerződéseket szokott
kérni.
Hát ez nincsen probléma. Ha már a PSG-t eltemettük, azért az mellett nem mehetünk el szó nélkül szintén, hogy a Real Madrid tulajdonképpen megerőltetés nélkül lépett be a negyed döntőbe.
Nem mehetünk úgy, volna emellett szó nélkül.
Úgyhogy kettő közül nem én. Azt mondta decemberben, hogy de jó lesz majd látni a Real Madridot végre egy erős csapat ellen.
Igen.
Erős csapat ellen lát a Real Madridot? Vagy a Real Madrid engedett ennyit a PSG-nek, vagy a PSG volt ennyire tré?
Szerintem is. És annyiban nyilván megint újra bebizonyította ez a párharc is, hogy lehet, hogy Cristiano Ronaldo idézőben nem csinál semmit, eltűnik a mezőnybe, nem fut annyit, és a többi, de azért még mindig képes eldönteni.
Még mindig ő Cristiano Ronaldo.
Párharcokat, mert éppen jó időben van, jó helyen, viszonyatos érzékkel érkezik a kapu elé. Tehát ez mindig ezt a képébe dörgöli a kritikusainknak. Uh-huh. Tehát, hogy lehet kritizálni, de aztán ezen a szinten valahogy mindig ővé az utolsó szó az elmúlt években. Ami egyébként az szerintem szintén nagy szó, hogy ezt úgy hozták le ezt a második meccset, hogy Kroos és Modric nélkül, valamint, hogy egyikőjük sem kezdett. Ez nyilván kiemelendő, és hát Zidánnak is azért nagyon kellett ez, mert azért valljuk be, amikor megvolt a nyolcad döntőnek a sorsolása, akkor azért szerintem megoszlott az, hogy kitartja esélyesnek a Paris Saint-Germain, és kitartja esélyesnek a Real Madridot, és akkor már nagyon úgy tűnt, hogy itt elment a szekér a bajnokságba. Ugye aztán december végén kikaptak a Barcelonától az El Clásicón is, tehát gyakorlatilag a BL volt neki az egyetlen menekülő, vagy a BL az egyetlen menekülő útja ahhoz, hogy megtartsa az állását.
5 meccset kell megnyernie.
Igen, de hogyha ugye a papírforma alapján itt azért már olyan nagyon gyenge csapatot nem kaphat.
Hát, még azért lesz baj benne legalább egy olyan, akit szerintem bárki szívesen látná.
A Schachter párharc tovább
utolja?
Igen.
Azért az olyan lesz.
A Bayern fogja kapni.
A tervez. Tehát, de most komolyra fordítva a szót. Én azt gondolom, hogy ennek a Reálnak nincs mitől félni. Én beszélgettem egy ilyen fél éve, 3/4 éve egy ismerősömmel, nem futball, hanem kézzelbe kapcsán, az EHF-nél dolgozik, és azt mondta, hogy sohasem fogadja THV Kiel ellen. Mert lehet bármilyen rossz is a hazai bajnokságban, a Bajnokok Ligájára mindig összeszedi magát, és ott mindig tud egy nagyot villantani. És azért, hogyha ezt kivetíted, és hát a sokkal régebb óta lévő törvényszerűséget nézel, akkor a Bajnokok Ligája az a sorozat, ahol a Real Madrid ellen semmiképpen se szabad fogadni.
Igen.
Tehát a spanyol bajnokságban előbb fogadok arra, hogy a Valencia leszorítja a harmadik helyről, mint arra, hogy nem nyeri meg a BL-t a Real Madrid. Mert egész egyszerűen nekik valamiért ez a Bajnokok Ligája egy annyira különleges és más kávéház, mint amit talán egyetlen másik csapatnak sem. Persze,
mert biztos... Azt hiszem, hogy benne, bele van kódolva a DNS-ükbe, hiszen az egy elsőt nyerték.
És hát a másik kérdés, hogy összességében az is igaz, hogy a Real Madrid BL szereplését, a jó részét, azt tulajdonképpen hát három korszakra lehet osztani. Ugye a kezdetekre...
Igen, ezt mondjuk a 66-ig bezárva...
Amikor nyertek 6-ot.
Igen.
Utána ugye az ezredforduló környéke.
Igen, ez a 98-2002.
Amikor nyertek 5 idényen belül 3-at. És a mostani időszak. Uh-huh. Amikor ugye 2014-től.
Igen, akkor volt az első.
14-től nyertek szintén eddig 3-at.
Ugye előtte volt az a, nem is tudom hányszor késtek a 8-at döntőbe, talán 4-szer. Aztán volt egy Barcelona elleni, hát az nem tudom, elődöntő volt talán?
Talán igen.
Igen, és akkor most jött ez, hogy 4 irányen belül 3-szor.
Igen, tehát ezeket a korszakot is megvan is. Ami fúja benne, hogy nyilván a harmadik korszakot azért azt nyugodtan lehet Ronaldóhoz kötni.
Hát persze.
A második korszak ugye az a... Az galaktikusnak nem merném mondani, mert ugye amikor már klasszikus galaktikus részleg volt, akkor már nem nyertek BL-t. Hát, amikor már mindenki ott volt.
Igen, 2002-ben Zidane és Figo.
Ott volt, de...
Volt. Ugye Beckham, Ronaldo még nem.
Igen. Tehát a klasszikus galaktikusban nem nyertek, de mondjuk velük igen. És hát az eleje az meg nyilván az a csodasapat korszak, amikor az a csatással ugye Öcsi bácsival, Di Stefanoval, uh-huh. az egy ilyen felülmúlhatatlan volt akkoriban.
És hát ugye megint visszatérve erre a általam kicsit szidott kifejezésre, hogy rutin, nyilván olyan szempontból azért mégiscsak számít a tapasztalat, és ez szerintem a Tottenham Juventus meccsre is igaz volt, Juventus szempontjából, hogy ezek a csapatok nagyon jól tudják, hogy kell menedzselni az ilyen szituációkat. Nagyon jól tudják, hogy kell tényleg 180 perces egészként kezelni egy ilyen párharcot, és hogy adott esetben tényleg nem az van, hogy összezuhannak, vagy fejetlen csirkeként szaladgálnak, hogyha bejut a krak, hanem többé-kevésbé tartják magukat a tervhez, és ha mondjuk nem tudom, még 10 perc van a végén, és akkor kell nagyon támadni, akkor lehet, hogy kicsit kinyílnak és megindulnak, de egyébként nagyon fegyelmezetten követik az edzői utasításokat és elképzeléseket.
Ha már Tottenham Juventus nézzük, abban nekem az volt a döbbenetes, hogy ez a Juventus legalább 50 percig úgy tűnt, mintha a pályán se lenne. Tehát a Tottenham uralta az egész mérkőzést, és aztán jött egy szerintem baromi jó belenyúlás a meccsbe ugye Allegri részéről, amikor egy percen belül ugye cserélt 2-t, behozta Listeinert és Asamoahát. És utána volt először egy baloldali beadása Asamoahnak, amit még úgy eltakarítottak.
Igen.
És aztán a következő két akcióban rúgtak 2-t.
Igen. Hát nyilván az, hogy Barzai volt a jobb hátvéd, azért az valamilyen szinten azt jelentette, hogy ő nem fog felszaladgálni az ellen a másik oldalon az alapvonalig, és aztán onnan adogat be labdákat. Tehát Lichtsteiner beállásával, ugye Benáci a helyére állt be, és akkor Barzai meg bement középre, úgy jobban szét lehetett húzni a Tottenham védelmét. Illetve azért, hát ugye Sonnak voltak nagy helyzetei, egyet be is rúgott, azért ő szépen lefutott, nem egyszer, nem kétszer Barzait.
Igen.
Aki aztán szépen meg is taposta a lábát.
Ez a vigyázz gyors a szélsőt, Sántán is jellegű kérdés, de adott válasz volt.
Ami nekem eléggé szándékosnak tűnt.
Dehogy is.
Tehát ugye Juventus az nagyon tudta, vagy tudja ezt. Egyrészt Allegri, ezt már elmondtam több helyen, és nem csak ennek a meccsnek alapján. Szerintem, hogy nagyon jól nyúl bele a meccsekbe, szerintem mindig nagyon jól tudja, hogy milyen felfogásban kell játszani. Egy ellenfél ellen ilyen szempontból Juventus egy egészen elképesztően, most furcsa szót használom, hogy jól nevelt csapat, tehát nagyon sokfajta taktikai variációban tudnak jól játszani.
Azért az általában az olasz élcsapatok,
hogy és más-más felfogásban, és akár ha kezdeményezni kell, akár ha nem. És ilyen szempontból igen, lehet azt mondani, hogy a rutin valamilyen szinten számít, hiszen a Tatanemnek ezen a szinten, még hogyha hétről hétre is játszanak nagy meccseket, nincs meg, talán nem volt meg ez a rutinja. Tehát a rutin ilyen szempontból kiemelhető talán, hogy mennyiszer kerültél mondjuk ilyen helyzetben, mint a Juventus, hogy egy kieséses párharcban mondjuk két gólt kellett szerezned bő egy fél idő alatt, és hogy azt hogy fogod úgy megcsinálni, hogy ne nyílj ki annyira, hogy aztán a pont-pont-pontot is kiverje belőled az ellenfél.
Igen, és ugye az ilyen rutin kérdések, még nekem tudod, hogy jutott eszembe? Még 0-0 volt a meccs, és a Tatanem támadott, és Harry Kane került zicserbe a jobb összekötő helyén.
Igen.
Kilépett, eltolta a labdát a kapus mellett.
Buffon mellett is, igen.
És oldalhálóba rúgta.
Igen.
Azt szerintem egy sima angol bajnokin berúgja.
Aha. Hát ezt nem tudom.
Meg ami még nagyon tetszett a meccsben, az az, hogy minthogyha ott a második fél időben a Juventus góloknál egy jégkorong meccset látott volna az ember abban a tekintetben, hogy amikor bennmarad a hokiba a góllövő sor, mert tudják, hogy az ellenfél megrogyott, uh-huh. és hogy akkor rávernek még egyet.
Aha.
És basszus, tényleg az volt, hogy Kielinnek volt egy kegyetlen jó meglátása, és aztán Higuain már oda is adta a gólpasszt Dybalának.
Igen.
Három húzásból csinálták meg azt az akciót, a pályának azon területén, ahol azért józan észre szerintem te se, én se számoltuk volna azt, hogy ilyen szinten le lehet nullázni a Tatanemet.
Illetve...
Tehát a Hosszanti tengelyben olyan 70 méteren három passzal nullázták le őket.
Illetve ugye ez sem egy ritka húzás, de hát milyen szépen csináltak azt, ugye, hogy Higuain ugye elvileg a idézőes csúcsék lépett vissza, és ugrottak ki a ugye nominálisan jobb szélsőként kezdő mondjuk támadó középpályás Dybalát, hogy ezt milyen jól csinálták, hogy ahogy ő indult vissza Dybala, meg ezerrel indult be a helyére, és pont abban az ütemben sikerült oda passzolni neki a labdát, hogy ne legyen les. Úgyhogy igen, talán a Tatanem ilyen szempontból tapasztalatlan, vagy nehezebben tudja kezelni ezt a helyzetet, esetleg a játékosainak nehezére esik átállni ilyenkor fejben egy másfajta futballra, és ugye ilyenkor ez 3 perc alatt, sőt 2 perc, 49 másodperc alatt megbosszultam magát, mert ugye egy-egynél még mindig ők álltak továbbításra, csak egész egyszerűen szét voltak esve, még mindig nem rendezték a sorokat.
Tessék, amiről még van vita téma, kellett volna 11-est adni, vagy nem a Tatanemnek a meccsen?
Amint, hogy a...
Két olyan eset volt.
A Juventusnak?
Nem, a Tatanemnek.
Hát én szerintem, ha valamikor kellett volna, az Douglas Costa buktatta, amikor Fertongen buktatta Douglas Costát, és mondjuk, hát nem tudom, hogy volt egy 10 méterre tőle az alapvonali játékvezető, teljesen rálátott az esetre, pont elvileg vonalban is állt, és nem jelzett semmit, szerintem 11-es volt, és szerintem az eset az megint azt bizonyította, hogy a videóbíróhoz mérve felesleges az alapvonali bírók. A bevetése. Tehát majd videóbíró legyen, vagy semmi, ne legyen ott azért egy ember,
hogy ne lásson.
Ne lásson valamit, amit látnia kell.
Mert én a kezdéseken, tehát ilyen kéz környéki labdák miatt kérdezem ezt.
Én egyikben sem éreztem azt a éreztem szándékosságot, vagy azt, hogy abban a helyzetben mondjuk természetellenes.
Az első nem biztos, nem.
Tehát... Ez a Kielini?
Aha. Ott biztos, abban én is biztos vagyok, hogy ott nem.
A második is Chiellini volt, nem?
Szerintem igen.
Akkor meg szerintem nem az volt, hogy szintén földön volt és támaszkodott azon a karján talán, amit eltalált a labda. Tehát ott se, vagy a teste alatt volt, nem tudom, de
nem akart röplabdás módon beleütni egy labdába, az biztos.
Úgyhogy én azt egyikre se éreztem azt, hogy azok 11-esek lettek volna. De megint ott tartunk, hogy azért Allegrit kritizálták ebben az idényben, azért mert megint nem sikerül végigjavolni az olasz bajnokságon.
Hát most már vesztett pontokat tekintve vezetnek.
Meg ugye 2-0-ról úgymond leadták az első meccset, és megint azért bebizonyította, hogy mennyire jó edző.
Az a durva, hogy úgy kritizálják Allegrit, hogy ugye most már, ahogy mondtam, ugye a vesztett pontok tekintetében vezetik az olasz bajnokságot.
Igen.
Ugye döntőt fognak játszani
kupával.
Az olasz kupában. A bajnok ligájában ott vannak a negyed döntőben, tehát benne vannak abban a kevés csapatban, amelyik még megnyerhet minden sorozatot, minden fontos sorozatot, hogy a ligakupát azt most hagyjuk a fenébe.
Néha egyébként az az érzésem, aztán persze...
Angliánál legalább.
Persze lehet, hogy... Mert azért annyira nem szoktam elmerülni, nem szoktam nyakig merülni az olasz futballban, de még... Most már nem is, de sokáig az volt az érzés, hogy Contére sokkal nosztalgikusabban volna, mint Allegrire, pedig aztán szerintem Conte Európában abszolút nem volt nyerő a Juventus-szal, finoman szóval sem. Nem volt annyira taktikailag hajlékony, mint Allegri. Lehet, hogy azért volt egy kicsit jobb megítélése.
Nem, mert az, hogy jobb futballista múlt miatt van jobb megítélése.
Hogy ex-Juventus játékos volt, hogy talán azért...
Az Allegri az ott a pecsét, hogy csak a Milántól érkezett.
Most nem csak az, amikor Allegri érkezett, mert akkor persze, akkor kis túlzással tüntettek ellene, meg alig tudtak behajtani az edzőközpontba, meg dobálták, meg köpködték az autót, hanem még később is, hogy miközben sokkal inkább megkérdőjelezik Allegrit, miközben azért nagyon sokat tett le az asztalra.
És azért úgy
ha
tesz...
nem is triplázott, de ugye ez már megint egy olyan idény, ahol megvan a lehetősége a triplázásra.
És azért ilyen csapat, már nagyon-nagyon kevés van, amelyiknek megvan még a lehetősége erre. Ugye a negyeddöntő csapatok közül a City nem ilyen, a Real nem ilyen.
Hát igen, a City úgy triplázhat, hogy a Liga kupával.
De az ugye nem klasszik tripla, tehát a klasszik tripla az FA kupa lenne, csak ott ugye a Wigan kipofozta őket a...
Igen.
A kupából.
Liverpoolnak nem sikerülhet, akkor a Manchester Unitednek elvileg nem sikerülhet.
Hát esélye, matematikai esélye meg ugye van rá.
Nem lesz.
Mondom, matematikai esélye meg van rá. Ugye Bayern Münchennek megvan rá az esélye, hiszen kupa elődöntő, 20 pontos előny, és egyelőre 8-at döntő, de hát mondhatjuk azt, hogy az negyed döntő gyakorlatilag.
Igen, a Barcelonának megvan az esélye. Most azt mondom, Chelsea még verseny van az FA kupában, ha jól emlékszem.
Chelsea lesz.
Igen. Hát nincs sok, de...
Shakhtar, Róma van, azt meg hagyjuk.
És ezek közül...
Nyilván a Rómának ugye a kupa miatt biztos, hogy nincs esélye.
Shakhtar meg... És hát tényleg a Chelsea-nek meg a Unitednek is csak papíron van esélye, tehát bajnokuk
Igen. De ettől még tényleg... És a másik, ami szerintem fontos még Allegri esetében, hogy úgy csinál csapatot, hogy azért közben olyan átigazolása szerintem igen óta nem nagyon volt, amire a Atya Úristen őt hogy vették meg jellegű fejfogást oda tudott tenni. Tehát ugye a védelemből idén eladt, tehát a szezon előtt,
igen,
ugye eladták
Bonucci-t,
és észreveszed a Juventus védelmén azt, hogy eladták Bonucci-t?
Bonucci-n vettem észre azt, hogy elhagyta a Juventus-t.
Igen. Tovább megyek. Nézd meg azt a védelmet 2018-ban, hogy teljesít. Kitől kapott gólt 2018-ban tét meccsen a Juventus? Ha jól néztem meg, nem merek...
Tatenám?
Igen. És mondjál még egyet, ha tudsz.
Akkor nem tudok.
Hát bizony. Azt hiszem, hogy nem kaptak gólt.
Aha.
Esküt nem merek rá tenni, de mintha tegnap láttam volna egy ilyen Twitter bejegyzést, talán a Grace Note-on, hogy csak a Tatanám. Ha rosszul láttam, akkor előre elnézést most mondom csak, mintha egy ilyen bejegyzés lett volna.
Aha.
És tehát ebbe a védelembe igazoltak nagy nevet most? Aki nem volt ott előző szezonban?
Nem, sőt még ugye Áves is elment a jobb hátvéd posztról.
És így tudnak nullázni. Középpályán is ugyanaz a középpálya van talán.
Hát ugye Bastuber, na, Hövedes jött, aki ugye most...
Jó, de ő nem állandó.
Megsérült.
Igen, nem tehát játszik. Ő nem játszik. Tehát a középpályán ugye ott Kedira ugyanúgy ott van, ahogy igen. Tavaly ott volt, bár kérdés, hogy a szezon végén Pjanic mit fog csinálni. Pjanic is.
Igen. A Piazza is ott volt már tavaly, csak ugye sérült volt.
Igen. Dybala, igen.
Douglas Costa jött, ugye.
Azt hiszem, tavaly már...
Nem.
Ez az első szezon nyolt?
Igen. Hát Mandzukic kicsi játszott a bal szélen tavaly.
Nem tudom, már olyan régen nem rémlik azt, hogy Bayern München játékos volt, de komolyan. És kész. Tehát nincsen olyan, hogy világsztárt vettek volna az előző szezonhoz képest, világsztárt viszont veszítettek, és mégis gyakorlatilag bemasíroztak a izébe. A negyed döntőbe.
Hát jó, azért mondjuk azért nem volt az annyira sima menet szerintem.
Akkor másolom, ott vannak a negyeddöntőben, úgyhogy túlélték a csoportkört a Barca mögött. Uh-huh. És az a Tottenham, amelyeket mi is sokkal többre taksáltunk, hiába állt ellenük továbbjutásra a visszavágó 60 nem tudom hányadik percig, egy-kettő után egy utolsó perces kapufát leszámítva nem volt mozdítása, hogy kihatszolja legalább a hosszabbítást.
Igen. Hát ott is ez a hogyan menedzselsz egy meccset című veszőparipámra ülnék fel megint, hogy tényleg utána...
Isten, ez mekkora frankó képzel. Ugye? Írd már le.
Ugye?
Egyszer írd le, és kapíts úr arcát, hadd nézzem
ez meg. Ez az, mert itt elmondhatom őket, az újságban leírom, az már nem jelenik meg. Mert ezért szétverik a fejben a kéziratot.
Nagyon helyesen.
De közben lapozzunk, mert lassan időnk végére érünk, szépen lassan. Én felvetettem, hogy beszéljünk még az Arzenálról. Annak ellenére, hogy lehet, hogy aztán, hogyha valamelyik őtök hónap hallgatja, az már túl van a mai Európa Liga mérkőzésen, ahol ugye a Milán az Arzenál ellenfele, de ugye ez az egy mérkőzés, ha csak nem fogja, valamelyik nem mossa fel a padlót a másikkal, még alapvetően nem változtat az idény megítélésén.
Nem.
Az pedig megint az ez az örök kérdés, ami tényleg már évről évre felvetődik, hogy mennie kell le Wengernek.
De már beszéltünk egyszer.
De beszéltünk szerintem,
akkor is igen. Oké, romantikusakat vagyok, de most már tényleg mennék ilyen.
Hogy igen. Na de hogy ezt máshol vetették fel, hogy ez mennyi, hogy valamilyen szinten azért egészségtelen és egyedi helyzetnek tűnik, hogy egy ilyen szintű csapatnál akkor fog elmenni kvázi a menedzser, amikor akar.
És ez már nem tesz jót a csapatnak.
Tehát én nem, mikor volt olyan, hogy egy edző rossz szerepléskor, tehát rosszul szerepelt a csapata, és önszántából azt mondta egy nagy csapatnál, hogy köszönöm szépen, én most inkább elmegyek azért, mert nem megy a szekér. Iha.
Mindig volt más probléma, amire én így hirtelen emlékszem.
Ugye Luis Enrique is trófeákkal távozott, és idény közben jelentette be, hogy arra hivatkozott, hogy elfáradt. Guardiolánál is, hogy elfáradt. Ő bajnoki címet, és szerintem kupát nyert. Szerintem talán Bilbao elleni győztes kupadöntő volt az utolsó mérkőzése.
Hogy a Bayern Münchennél ott Guardiola egyértelművé tette, hogy távozik viszonylag időben és normálisan. Ancelot ugye megtalpalta a Bayern.
Igen. Most arra gondolok.
Ki volt az utolsó edző, aki
Bayern Mourinho, hogyha megy, talán idevetjük azt, hogy Mourinho Inter, de hát ugye azért ment el, mert volt egy jobb ajánlata. Tehát ő se azért ment el, hogy bocsánat gyerekek, részemről itt a vége.
Ferguson szintén nem az eredménytelenség miatt lépett.
Hát ő visszavonult. Tehát itt mindenkit rásegítettek. Esetleg kisebb csapatoknál volt az, hogy mondjuk kikapott 15-ször egymás után, és akkor gondolom volt valami háttér, hogy menjen magától, és akkor nem kell annyi lóvét fizetni, és akkor felállt az ember.
Nem tudom. Igazából azt nem tudom, hogy a Arzenálnál Wenger most mi a bántot akar csinálni?
Maradni akar.
Nem úgy értem, nem úgy értem, a csapattal.
A csapattal?
Aha. Figyelj, megkapod most normális játékosokat aznál szinthez képest elég drágán.
Igen.
És nem látok semmiféle változást az aznánál, legalábbis pozitív irányban, hogy ebből az átigazolási időszakból, ami ugye télen volt, mert az aznál furcsa módon inkább télen változott meg alapjaiban, hiszen akkor passzolták el Alexis Sánchez-t, akkor érkezett Aubameyang, akkor érkezett Mkhitaryan a csapathoz, és nem látszik ennek semmiféle pozitív hatása az aznál. Miközben ugye Mourinho-t például nagyon sokan szidják adott esetben a United-nél végzett munkája miatt, de lehet látni, hogy mivé akarja formálni ezt a United-et, és szerintem a United még most nem azt játsza, amit Mourinho szeretne, de valamiféle utat föl lehet fedezni Mourinho kinevezése, és mondjuk a jelenlegi United között, és az út azért összességében kisebb kilengésekkel, de egyenesen visz felfelé.
Igen. Hát én is ezt érzem Wengernél, hogy ideig azzal védtem úgymond, hogy oké, most már nem nyernek bajnoki címeket, azért stabilan ott vannak a bajnokok ligájában, ugye leesik egy-két FA kupa győzelem, és hogy azért vigyázni kell, hogy az ember mit kíván meg, könnyen lehet, hogyha jön egy utód, akkor azzal rosszabbul fog teljesíteni, nem lesz BL, nem lesz FA kupa győzelem, de most már Wengerrel sincsen, és tényleg pont az, nem is az az érzésem, hogy hiába van azért jó pár új játékos, nem, nincs az az érzésem, hogy az építési terület lenne, azért most visszaléptek egyet, hogy majd előre lépnek kettőt, hanem egész egyszerűen még a legjobb esetben is stagnál vele ez a csapat, de szerintem nem stagnál, hanem valami lefelé menő úton jár.
Nekem valami most már zsákutcának tűnik ez a Wenger aznál projekt.
És ugye igazoltak egy fő játékos megfigyelőt, a Dortmundtól Mislintatot.
Igen.
Szállahit hozták a Barcelonától, ugye nem ez a neve, hogy azt Director of Football Relations, de kvázi sportigazgatónak hozták. Ugye mind a két ember idehozását azt tekinthetjük úgy, hogy A. kicsit le akarják venni a terhet Wenger válláról, aki ugye ilyen egy személyben minden élet halál ura és mindent maga intézett. Ez szerintem még mindig így van, csak esetleg az ügyintézésben így kevesebb teher hárul rá. Vagy B. azért is jött ez a két ember, hogy már egy Wenger utáni időszakra készülnek fel egy kis átalakított klub struktúrával, mert nem biztos, hogy az új menedzser majd annyira kézben akar tartani minden egyes területet, mint Arzen Wenger.
De basszusban azt láttam, hogy már Joachim Lövöt is
de
kapcsolatba hozták az aznál a testmegdöbbenésemre.
Itt egyetlen ember van, aki kirúghatja Wengert, az pedig Stan Kroenke. És én úgy érzem, hogy Stan Kroenkénél amennyit olvastam róla, amennyire a sport klubokkal kapcsolatos múltját ismerem, vagy átlátom, hogy neki az első és legfontosabb az a profit.
Azzal meg nincs nagy baj.
De szerintem meg van, mert ezen a szinten én még mindig azt a gyakorlatiasságot mondom, hogy ezek a klubok csak annyiban üzleti entitások, hogy nekik az az üzleti feladatuk, hogy megteremtsék azt az összeget, amit a csapat fenntartására és megerősítésére kell fordítaniuk. Nem az az elsőleges számukra, hogy pénzbeli nyereséget termeljenek. Maxim azért, hogy legyenek tartalékai.
Várjál, most a te véleményed, vagy Kroenke fejében?
Nem, az én véleményem. Kroenke véleménye szerintem az, hogy minél több pénzt akar ebből csinálni, és hogy minden egyes elfordításnak az a célja, hogy nem az, hogy nem feltétlenül az az elsőleges cél, hogy trófát nyerjen a csapat, hanem az, hogy még több pénzt termeljen, és ugye, ha jól tudom, az Arzenál sem már, vagy az Arzenál is elég jól áll a tartalékokat tekintve, és lehet, hogy attól tart, hogyha jön egy új menedzser, akkor viszont ugye elvileg valamiféle új kezdetre lenne szükség, és akkor szépen hozzá kéne nyúlni ezekhez a tartalékokhoz.
Jó, csak ott ezzel azt akarom mondani, hogy megtermel egy futballvállalkozás azt a pénzt,
igen,
abból semmit ne vegyél ki a rendszerből, hagyd bent a rendszerbe, egy jelentős részét fordítsd a működtetésre, egy kisebb részét meg tedd le tartalékba, hogyha valami nagy baj van, akkor nyúljál hozzá. De ne vegyél ki pénzt a rendszerből. Te ezt mondod, ha jól értettem, ugye?
Igen. Hát, hogyha megnézzük a nagy cégeket, azért megnézzük, hogy mekkora nyereséget termel egy futballklub. Mondjuk nem tudom, mi a Bayernnek az éves nyeresége. Tehát nem a bevétele.
Nem.
A bevételeik óriásiak. A nyereségük...
Ugye, a nyereségük az persze, nem akkor ugye...
Tehát amikor ilyen, 10-15...
5 és 20 millió euró között.
Hát azt mondom, hogy ez nemzetközi szinten egy nagy cég.
Nyereség, ez az adózás
azt
utáni
mondom,
nyereség.
Az adózás utáni nyereség 5 millió euró, de akár azt mondom, hogy 20 millió euró a világ legnagyobb cégeinél, hát az most kis túlzással le sem hajolnak érte olyan kicsi összeg. Igen, tehát ugye... mondjuk most ilyen, nem is tudom, mondjuk egy Disney-ben gondolkozunk, vagy ilyen mértékű, vagy még tényleg még egy fokkal kisebb cégekben is gondolkozunk, az a 20 millió eurós nyereség, az gyakorlatilag nulla.
Ugyanakkor futballklubban viszont több, és az a másik, amit azért ne felejtsünk el, ha már a Bayernt hoztad föl példának, hogy a Bayern München a 80-as évek elején, amikor eladta Rummenigét az Internek, azóta összesen egy évben nem volt nyereséges.
Igen, de nem azt mondom, hogy az...
Nem, csak arra mondom, hogy azért évek alatt ez a nyereség, ez megy, ez hány, az 30... Még számoljuk 35 évvel, abból 34-szer nyereséges voltál. Uh-huh. Az azért már egy viszonylag normális összeg, ami ebből a nyereségből egyfajta ilyen eredménytartalékot, nem tudom, jól tudom, számvételileg nem eredménytartalék, nem érdekel, de valami ilyesmit képezzen.
Aha.
És abból ahhoz úgy, hogyha nagyon nagy szüksége van rá.
Persze, de én nem azt mondom, tehát én csak azt mondom, hogy persze legyenek nyereségesek a klubok, de hogy szerintem az elsőleges feladata egy futballklubnak az nem az, hogy üzletileg sikeres legyen, hanem az, hogy a pályán legyen sikeres.
Tehát sportszakmailag sikeres.
Sportszakmailag legyen sikeres.
De basszus, ezt egy amerikai vállalkozóra rá tudod.
Miközben figyel arra, hogy ne menjen csődbe a klub, és fenntartható legyen, és ne zuhanjon.
Ezt egy olyan amerikai vállalkozóra rá tudod húzni, aki az NFL a világából érkezik?
Hát ezt mondom, hogy
ezt a gondolkodást mondod?
Hát azt mondom, hogy nem. Tehát azt, hogy nyilván az az ember, aki, hogyha Stan Kroenke kezében van Wenger sorsa, vagy Wengernek a saját kezében. Na. Tehát ez a két ember döntött. Vagy Wenger lelép, vagy Kroenke kirúgja. A kettő közti emberek, azok szerintem nem nagyon van beleszólása a dolgokba. Tehát egy olyan ember dönt, akinek teljesen mindegy, hogy most ötödikek, nyolcadikak, harmadikak,
csak mondjuk évente 10 millió a számlájára.
Akkor nem feltétlenül kéne azt várnunk tőle, hogy ő lesz majd az, aki azt mondja Wengernek, na, hogy szervusz. Wenger pedig nem volt, vagy nem tűnt soha szerintem annak az elképesztően önostorozó embernek, aki aztán azt mondaná, hogy felteszi a kezét.
Nagyjából eddig akartunk eljutni ma. Jövő héten jönnek a BL 8-a döntő visszajogok újabb lezárásai. Ha minden jól megy, mi előtte igyekszünk legközelebb találkozni, hiszen csütörtöktől a jó Isten tudja, hogy kinek éppen merre lesz dolga abban a hosszú hétvégében, mert a Nemzeti Sport máshogy dolgozik, mint a Sport TV.
Úgyhogy... 15-én dolgozom, ez biztos.
Igen, mi pedig 14-ig dolgozunk. Tehát...
Oda könnyű egyeseknek. Na! De tényleg próbálkozunk, ugye elvileg ezen a héten is hétfőn vagy kedden találkoztunk volna, de nem tudjuk, mit hoz az élet.
Az annyit megérünk, hogyha a Róma egyszer tovább jutna most a BL-ben, akkor megpróbáljuk Szaniszló Csabit behívni, hogy meséljen már akkor erről az olasz futballbravúrról, hogy két csapata van ott a nagy döntőben Olaszországnak.
Rendben, köszönjük, hogy meghallgattatok minket, kommenteljetek, reagáljatok bárhol, bármikor, Twitteren, Soundcloudon, az NSO oldalán, a Sport TV oldalán, Facebookon, ahol jól esik. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.